A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Szerda reggel. Mindjárt mondom, hány óra? Pont fél hét. Hát csúdás kezdés. Itt vagyunk Ács Gáborral.
És Gede Balázsra. Jó reggelt!
És a hallgatók pedig írnak nekünk a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jött egy méretes ellenmorgás szerda reggelre, mert hogy a Bosnyák tér mögött van egy építkezés, és az azt kivitelező cég olyan szépen és pöpin, tisztán elkerítve, patyolat tiszta, csillivilli, polírozott építőipari gépekkel.
Külsőleg is jól láthatóan a munkavédelmi szabályok betartása mellett, abszolút nem a Magyarországon megszokott módon.
A külsőleg látható, betartott munkavédelmi szabályzat az, hogy nincsenek italozó, csavaros kifit fogyasztó melósok
a környéken.
A védős is, aki is van, meg láthatósági mellény, igen. Úgyhogy teljesen odáig volt a hallgató, hogy ilyet látott, és ezt meggondolta írni nekünk.
De szakmabeli lehet, mert azért itt azért elmosolyodtam, hogy a szögelés szokásos protokollját is pontosan betartották a föld szintjén dolgozó védőssakat viselő munkások, ami azt jelenti, hogy szögenként 5 kalapácsütés, 10 szögenként új nyálazás, 6-szori új fújkálásra.
Hát ez, félek, hogy ez sehol nincs lefektetve, mint hivatalos protokoll.
De ez szórakoztató volt, igen.
Igen, de hát még ott is rend van, még a kalapálás terén is. Na, szóval...
Mert hogy morgószerda van,
és ez egy ellen, tehát egy pozitív.
És ellenmorgás. Nekünk kell morogni, mert az általában morgó hallgatók még nem jelentkeztek. Neked?
Nekem nincs
morgás. Jó, kert figyelj nekem.
Magamat megmorogtattam, hogy hívják, a húsvéti készülődés során, de hát az más jellegű, tehát ott nincs kire borítsam a haragomat.
Én de hát ne vicc, az önmorgás is nagyon jó, sőt, azok a legszórakoztatóbbak.
Hát nagyon izgultam, kérlek szépen kipasszírozta belőlem a családom, hogy legyen most is töltött káposzta, és szépen elkészítettem a tölteléket, de már minden benne volt, a darált hús, a szalonnás, a hagymás alap, meg az égvilágon minden, de még a rizs is, és már csak össze kellett volna, a tojás is össze kellett volna gyúrni. És valamiért fölnyújtom a polcra, ugye klasszikus konyhabútor, tehát ilyen pult, és akkor fölül izék, szekrény, meg alatt a kis polc, és kiborult egy... hogy leesett egy nyitott kukoricalisztes tasak, de pofával bele a keverékbe. Úgyhogy ezt kiszedtem, leöntöttem róla, lefújkáltam, de hát maradt benne, és ott dilemmáztam, 5 percig szugeráltam, hogy mi a ménküt csináljak, mert hogyha ez benne marad egy nagyobb mennyiség, akkor a bolizé lesz, ágyugolyó, tehát ugye megkeményíti, hát az köt. És próbáltam felmérni, hogy mennyi maradhatott benne, mennyit sikerült kifújni, kiönteni, és a végén az lett a verdikt, hogy én ezt így megcsináltam, nem fogom kidobni a húsos tölteléket, vagy leszedni a tetejét, és abból kidobni bármennyit, meg új rizst csinálni, meg új nem tudom én mit, mert még annyira nem volt összekeverve. Lényeg a lényeg, hogy úgy hagytam, megcsináltam, és mindenkit felkészítettem, hogy a pizzavágó késekkel üljön neki, aminek jó nagy recéje van, mert valószínű, hogy nagy szeletelési feladatok elé, aprítási feladat.
Reakciók? Hát figyelj,
csodás lett, és meghirdettem az új töltött káposzta receptet kukoricadarával dúsítva. Szerencsére annyit sikerült kiszednem, vagyis annyi maradt benne, annyira kevés, hogy a relatíve sok telékbe úgy oszlott el, hogy nem hagyott nyomot, tehát nem keményítette meg, hanem teljesen pöpi lett. Úgyhogy,
hát de
lángolt a fejem
hát
akkor.
Így szokott a világ előre haladni. Tehát abszolút, nagy innovációk igen. Egy része így született.
Én is azt szoktam mondani, szerintem a sült hús úgy született, hogy az ősebben belejtett a melegedő tűzbe egy szelet bölény darabkát.
Pontosan így van. Pontosan így van, és sűrű káromkodások közepette. Kényszer helyzetből született egy csomó olyan újdonság, ami után nagyon népszerű lett, és előbbre vitte a világot. Szerintem ez is belefér ebbe a kategóriába. Na figyelj, én nekem, amik a...
Neked valami klasszik van, mert nem ráncod a homok.
Nem, nehéz, mert morgás.txt fájlban, amik bekerültek, azok úgy lehet összefoglalni, hogy az online sajtó teljes és végletes átállása a... Most már lassan 99% teljesen értelmetlen, haszontalan, átverős cikkek irányába, és ezzel való küzdelmem, amin még időnként néhány ilyen kiemelt példáját följegyeztem, de most nem fog belemenni, csak ez tök érdekes, illetve valahol érdekes, de inkább azért bosszantó az, hogy most már több olyan szájt van, amit hogyha a Google például hírekként földob, hogyha abszolút érdekelne, valami így a cím alapján tudom, hogy az átverés. Tehát vagy már olvastam, vagy nem arról szól, vagy nem abban az országban.
Ez lett a legújabb.
Tehát, hogy egész egyszerűen, ha érdekelne, sem megyek rá, mert az adott szájt már fekete listán van, és tudom, hogy az biztos, hogy valami átverés.
De az a baj, hogy már lassan a nem fekete listások közé is beszivárog, és ami engem rettenetesen bosszant, tehát az már túlmegy mindenen, az már több, mint klikvadászat, amikor köszönő viszonyban nincs a cikka.
Ja, persze.
Vagy a cikka cím.
Igen.
Tehát ad egy valamilyen címet, hogy tényleg felkelti az érdek, végigolvasod, és utána ott a kérdés a fejedbe, hogy de miért ez volt a címe, amikor ráadásul
semmi homlok hozzám,
egyenes persze. Más, vagy az ellenkezője lett a végkicsengése a sztorinak.
Akkor szoktam még időnként így saját magam tréningelése által is ráklikkelni, ha van egy elképzelésem, hogy mivel, hogy tudom, hogy mire, érzem, hogy mire fog ez kiukadni, mivel akarnak átverni, tehát vagy közismert információ, vagy valami, de semmi, nulla értéktelen, és valóban az, és akkor így lecsakkolom, aha, hogy jó, akkor ez most akkor hónapokig ismét, akkor biztos, hogy azt nem értem, miért nem lehet beállítani azt, hogy szájtokat, hogy adott szájtól nekem ne is ajánljon semmit, mert úgy sem megyek rá, tehát akármi, bármi jöhet, mert soha az elmúlt években egyetlen egy saját információ, tényleg, ami nekem hasznos és fontos lett volna, vagy önálló, nem csak valami utazásos dolgoknál, csak valami fordítás és átverős cím, gazdasági dolgoknál pedig másik ország, kifacsarás, alapvetően valaki másnak az információja, máshogy megírva a copypasta mellett. Szóval olyan szintre csökkent minimálisra az arány, ami tényleg elolvasásra érdemes, és a szájtoknak igazából, tényleg a szolgáltatóknak az aránya is, hogy most már teljesen átlendült a jócskán több van a listán, hogy drödöm, és végig tudok úgy menni néha az egész listán, hogy hát az egyik se olyan, amit a szájt, amit ajánl, az olvasásra érdemes lenne. Szóval ez azért valahol rendkívül bosszantó, és értem a kényszert, hogy ez mi vezetett ide, tehát igen, hogy abszolút ugye az olvasási szokások, és így lehet összehozni a klikket, de hát, és nem tudom, hogy igazából ez mennyire jellemző máshol, amik mondjuk angol lejutnak hozzám, ott azért ez nem annyira.
Nem, igen, szóval, ez a furcsa, hogy de hát hogy azt meg nem
mennyire
tudni,
magyar
hogy...
specialitás, ez a végletes
és mennyire teheti meg az angol nyelvű, amelyik igen, ugye a nemzetközi piacra ír, tehát azért az nem egy magyar szájt, és lehet, hogy belefér neki, mert nagyobb a merítés, igen, vagy onnan akkora olvasói bázis tud beszedni, hogy nem szorul rá egy Wall Street Journal, vagy egy Bloomberg, vagy egy nem tudom.
Persze, vagy hát igen.
Szóval ez nehéz kérdés.
Hát, lehet, hogy arról van simán szó, hogy...
Onnan... kis piacon kell marakodni ugye a igen, klikkekért, és egész egyszerűen...
Rengeteg szájt és szolgáltató igen, van, és harcol a klikkekért. Külföldről meg eleve már csak azokat olvassuk, akiknek ismerjük a nevét, és tudjuk, hogy mondjuk ilyen nincsen. valószínűleg ezért érezzük úgy, hogy ez nálunk sokkal súlyosabb. Na minden esetre ezek jöttek így elő, és hát tényleg egészen máshogy kell dolgozni, és hát rengeteg idő elmegy azzal, hogyha az ember nem figyel és nem tréningeli magát, hogy felesleges marhaságokat olvas meg, klikkel, meg próbál rajta tovább menni. Hát hallgató ír, most nem mondjuk el, hogy kit ír, hogy ki kerül nála a fekete listára. Igen, az egy érdekes kérdés, hogy ahol nagyon fontos tartalmak vannak, és náluk is vannak ilyen címek, ott meg ugye megtalálni, hogy ez most vajon olyan lesz.
Meg megengedhettem annak, hogy nem klikkelek rá, amikor tudom, hogy vannak nagyon jó tartalmaik, és most eltaláltam, nem találtam
igen,
a címből,
ez a
ugye?
Játék, ez a játék megy, igen.
Igen.
Mert ők is kénytelenek beszállni ebbe a versenybe, hogyha nem akarnak alul maradni. Na, és innentől kezdve nehéz a dolog.
Kérlek szépen, az én kukorica lisztem mellé feljött egy másik történet, azt írja a kedves hallgató, nálunk a bécsi szelet lett panírozott darádióba prézliért. Az is jó, hogy akkor elrakosgatod egy üvegbe, hogy az jó, az még majd jó lesz másra, aztán összekevered. Ami mára már klasszikussá vált, tehát az is végül is bejött és működik.
Jaj, de annyira tudtam, hogy csak én vagyok ilyen béna. Már megérte ezt szóba hozni. Szóval le lehet tiltani szájtokat, hogy egy kedves hallgató. Én oda beléptem, hát próbálkoztam, de ezek szerint szokás szerint csak béna vagyok. Technológiailag, és nem vettem észre, úgyhogy akkor ezt majd megoldom egy csomó szájtnál.
Ezt a valaki az ismétlést hallgatta, ezek szerint egy esetleges totálkárnál megszűnik a roncs érték, hiszen nem kapok pénzt a roncsomért. Hú, ezt nem tudom, ezt nem biztos, hogy össze kéne keverni, hogy mit fizet ki a biztosító roncsérték gyanánt, és mit kapsz te a hulladéklerakóba. Ez egy összetettebb, ez egy kiterjesztése annak a problémának, amit mi itt feszegettünk a tegnapi beszélgetés során. Aztán Gézmú hajkúja jött meg. Kérek két napot kipihenni a négy nap szabadságot. Jaj, hát ezt én nagyon át tudom érezni, én is valami ilyesmi cipőben vagyok.
Hát én nem, most éppen nem, most tényleg pihenés volt a hétvége, úgyhogy most ehhez nem csatlakozom.
Én is,
de hát
én is pihentem, tehát nem azzal van a bajom, hanem a fölvenni a fonalat és belenni. Tehát,
ja,
lehet, hogy
túl
jól sikerült, vagy nem tudom, de vagy az órátállítással mosódott egybe, és attól ilyen nehéz, mert az azért mindig megvisel egy-két
napra. Vagy megütött
napra.
A meleg?
Vagy megütött a meleg, az is simán benne van. Hát igen, de most valamiért nehezebben indult ez a hét, ezt be kell, hogy lássam. Megköszöntjük Budákat és Rihárdokat, az ő nevük napja van ma. Ezen kívül hóvirágok, múzsák, keresztesek, ulpiánok és cixtuszok is, meg a sükösdök Irének. Van még egy pár név van.
Indirákat.
Indira. Azt feltétlenül megnézném számosságukat.
Amikor a szerkesztő úr figyelembe veszi az aktuális műsorvezetők személyét, erre gondoltam, amikor az évforduló
2007?
Között, legalábbis sejtem, hogy ezért került ide. Biztos 2007-es. A TGV POS 4402-es pályaszámú motorvonat 574,8 km/h sebességgel dönti meg az új világrekordot a hagyományos vasúti síneken. Köszönöm szépen a szerkesztő úrnak, hogy akkor ez gondolt rám. Egy kicsit magára is, hogyha ugrunk és a születésnaposok között az elhunytak listáját veszük, oda csak hát ritkán szoktunk halálozási évfordulókra megemlékezni, de hát Jesse James megihlette Maci kollégát, avagy nyugatleg
hát mindenképpen
banditája.
A munkássága is emlékezetes Jesse Jamesnek, ugye elég fiatalon 5 évesen hunyt el erőszakos halált halva, ahogy ő maga is tevékenykedett, ugye híres rabló, de leginkább vonatrabló, az volt aztán a későbbi specialitása, aztán egy társa Robert Ford hátulról lelőtte otthonába, mert megegyezett a hatóságokkal, és még egy jó kis vérdíjat is le tudott akasztani érte, úgyhogy elég így szemét van, módon intézte el.
Így a szerkéze is írt, hogy a tettes a gyáva Robert Ford hátulról lőtte, pont amikor egy képkeretet törölgetett. Hát
a meleglelkű bandita a képen tisztogatta a kis hát a lakása ékétet is közben porrongyal a kezébe meghalni, hát ne haragudjál már.
Ez egészen durva. Tegyük hozzá, a legenda növelés-növesztés szempontjából viszont jó működhetett.
Abszolút, bár biztos kiegyezett volna egy későbbi ilyen aktussal is.
Igen.
Jesse James.
Hát mondjuk egy 70 évvel kis. Na, annyival nem, de mondjuk egy 50-nel. Na, azt mondja, hogy születésnaposokat akkor csak gyorsan. Marlon Brando, hát szerintem elég, ha neveket mondunk. Nem,
abszolút,
nem
abszolút, szerintem is. Helmut Kohl, Jane Goodall, a híres etológus, antropológus, nagy kedvenc, Czeisel Endre, Alec Baldwin, Eddie Murphy, Mundrucó Kornélt köszöntjük innen, Iváncsik Tamás szintén, és Jakabos Zsuzsannát is. Ők gyakorlatilag a akiket így ki tudtunk emelni.
Ha esetleg Iváncsi Tamás nem ismer, ő kézilabdázó. És hú, nekem óriási élmény volt, és pont most, hogy ismét kijutottak 12 év után, ugye 12 év után, igen, az olimpiára a magyar férfi kézilabdások. Én őt akkor láttam. Az egyetlen is valószínűleg első és utolsó alkalom, amikor olimpiára sikerült kijutni, és ott mérkőzés megnézni, az ott volt Londonban. És akkor láttam a magyar válogatott, és akkor játszott Iváncsik Tamás. Úgyhogy ennek apropóján is szívből gratulálunk a mostaniaknak, és sok sikert kívánunk, hogy fog neki drukkolni az olimpián. Megvolt mindenki, akit, akire felakadtunk
hívni figyelme.
Ó, hát akkor egy pörgős klasszikussal indítunk.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy ki mit ír. Mondanám, hogy a ma reggel, de én még mindig egy tegnap délutáni infót emészgetek. Ez a GVH-nak. Én ezt nem tudom egész egyszerűen, hogy hova tegyem. Ugye a versenyjogi szabályozás átírásáról van szó, és állítólag társadalmi egyeztetésre is bocsátották az anyagot március 22-i lejárattal, azt hiszem valahol egy másik cikkben megtaláltam, mert most a portfóliót olvasom, de máshol is megjelent.
Igen, ez egy már egy két héttel ezelőtt benyújtott csalátatörvénynek a része, és én azt
igen, de sikerült megint nem túl nagy direldúrral bejelenteni ezt, és ezért nem tudott róla.
Na, de mi is pontosan, vagy mit tudom?
Hát az lenne, hogy a gazdasági versenyhivatal kapna egy olyan jogkört, hogy gyakorlatilag az ágazati vizsgálatok alapján, hogyha valaki beleesik abba a kategóriába, ami azt írja körbe, hogy ő egy alapvető jelentőségű vállalkozás, ezt a fogalmat is meg kell alkotni, ez az adott piacon egy jelentős befolyással bíró cég, akkor ő ezt a kategóriát ráhúzza, vagy ő ilyenné teszi ezt a céget, vagy ennek nevezi ki. Viszont rögtön ezzel egy kalap alatt, ha a hatóság meg azt látja, hogy az alapvető jelentőségű vállalkozás, tehát ezt kicsit ízlegessük, ugye ő adta ezt a titulust, vagy ezt a kategóriát, nem tudja ellátni a működését, akkor kötelezheti az érintett cégek tulajdonosait a társaság részben vagy egészben történő értékesítésére, vagy annak valamelyik eszközének, vagy ágazatának leválasztására, átadására, és annak okán, hogy majd ő kijelöl valakit nyilván, aki azt jobban tudja üzemeltetni. Tehát ez röviden ennyi.
Ugye reagált a GVH is erre, azt nem tudom, láttad, de azt érdemes akkor ide vigyeszteni. A HVG-nek küldtek reakciót. A szabályozás nem példanélkül az Európai Unióban, azt írják. És
láttak a németeknél is van valami hasonló.
Igen, a német versenyhatóság is hasonló jogosultságokkal rendelkezik, preventív célokat szolgál, és hozzájárulhatnak a hatékony jogalkalmazói tevékenységhez, eredményes feladatellátáshoz, hát végső soron a tisztességes piaci verseny és magyar fogyasztók védelméhez. Jó, akkor meg az a kérdés, hogy eddig miért nem volt ilyen, hogyha ez annyira egyértelmű. Úgyhogy ezt megelemezgetni kell, hogyha nyilván majd akik ehhez értenek jobban bele ásnak. Így elsőre
hát igen, és szívesen összehasonlítanám a két tervezetet is, tehát a gyakorlatban lévőt meg ezt is, mert tehát azért nekem ez egy nagyon furcsa, ez egy, vagy egy nagyon erősen körbe kell szabályozni, és nagyon nem tudom hány bizottságon kell keresztül vinni, hogy az független olyan döntés legyen, hogy föl se merülhessen az, hogy ami hátsó szándékkal jelölnek ki erre cégeket, vagy vesznek el tőlük valamit, vagy adják át a tulajdonjogot. Szóval igen, erről még szeretnénk hallani, és szerintem fogunk is vele foglalkozni.
A G7.hu arról ír, hogy mi van a fantasztikus vasúti utasforgalom növekedés mögött, mert hogy szereti kommunikálni, hogy ugrás elképesztő sikert aratott az országbérlet, megyebérlet, és brutális növekedés van. Hát ilyen apróságok nyilván hozzájárulnak ahhoz, és ezt fejtegeti a cikk, hogy a statisztikai módszertan, tehát a bérletes utasokat korábban úgy számolt utazták el, úgy vették, hogy 52-szer utaznak vele. Most már 56-ot kell számolni az országbérleteseknél, ráadásul ezeket már nem csak olyanok veszik, akik tényleg bejárásra használják, hanem sok más célra, és főleg itt vannak a diákok, akiknek gyakorlatilag ingyen van a utazás, és nem tudja, mennyit utaznak. Hát ők most megjelentek, mintha folyamatosan és naponta utazgatnának, ami azért távol áll a valóságtól. Most csak egyet emeltem, ez a legfontosabb, amit érdemes ide tenni, úgyhogy a nagyon szépnek tűnő utasszám bővülésről szóló adatokat érdemes a helyén kezelni, és akkor ennek még az egyéb részleteit elemezgeti, tehát a g7.hu most a reggeli cikke.
Jó.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Pluszban tudott zárni a hazai piac, azért mondom, hogy...
A hazai, mert hogy aztán...
Hogy tudott, igen, mert hogy pedig látta az amerikai nyitást, és nem rengette meg a budapesti értéktőzsdét az, hogy ott már a nyitásban is mínuszok voltak, sőt már előtte egyébként a határidőkben is. A Bux Index így 65.811 ponton zárt, ez 0,7%-os plusz körülbelül, és 426,5 pontos többlet. A vezető részvények közül a Magyar Telekom kivételével tudtak emelkedni a papírok. A Magyar Telekom az esett közel 0,5%-kal 493 forintra. A MOL az 0,1%-kal emelkedett 2964 forintra, az OTP 0,8%-ot szedett magára, de még mindig 17.000 alatt van, 16.935-ön zárt, és a Richter az, ami 1,1%-kal 9365-ig emelkedett, gyakorlatilag a vezetők közül ez a legjobb teljesítmény, de a tőzsdén nem, mert hogy voltak ilyenek, mint Waberers 2,5% plusz, Opus 2% plusz, Delta 1,5%-os emelkedett, 5% a Beefben, 3,8% az Alteóban, úgy, hogy megelőző napon 17% körül ment ugye a Giga osztalék kifizetés hírére, úgyhogy még volt benne annyi lendület, hogy még a tegnapi kereskedésben is egy szépet tudjon menni. Aztán voltak stagnáló részvények, mint az Autovallis, esők, mint a Forage, Cikpannonia, Masterplast, hogy körülbelül így nézett ki a tegnapi nap. Itthon.
Amerika ott ért véget, ahol te is mondtad, hogy a futures-ök mutattak 1% mínuszt. Kinyitott 1% mínuszban, és ott maradt egész nap. Ilyet ritkán látni.
Volt egy kicsit lejjebb.
Hát egy kicsit lejjebb volt. Nyilván valamennyit mozgott, de összességében nagyjából ott szállt, ahol ott nyitott. Tehát már a kereskedés megelőzően beárazódtak a rossz hírek, illetve hát a kamat emelkedése, pénzpiaci kamatok emelkedése. De nem sok vált volt, ez volt igazából az érdekes. Különösen rosszul teljesítettek az egészségügyi részvények, és ha még egy kisebb csapatot kell mondani, akkor a nyaralóhajós részvények, amelyek tavaly az év legjobban teljesítő kis szektora volt. Most nagyon csúnyán megütötték, ha nem is mindegyiket, de a legtöbb szereplőjét ennek a szektornak. De amúgy nem volt nagy különbség a technológia és az általános áresés között, a Dow Jones és a Nasdaq.
Na ez a sok. Itt kell felkötni a gatyát és nagyon odafigyelni.
Hát milyen irányba?
Hát milyen? Hát hogyha már ugye minden kapja és minden esik, akkor el kell gondolkodni azon, hogy beindulhat-e esetleg szóval valamiféle korrekció. Egyet kiemelnék
azért. Csárt Máté azért lefelé várja a következő heteket. Én úgy
túlzás,
érzem.
Ez csak egy ilyen kis tréd, vagy túlhúzottság, vagy ilyesmi alapvetően nagyon bika apja, tehát technikailag nem lenne indokolt. Amikor az embernek viszket a tenyere, a túlhúzottság miatt, és valami kis apró pénzt szeretne csinálni, mert már unja magát, mert mindenben csak üldögél, és nincs adásvétel. Olyankor jön ez elő. De mi a Redditet még említsük meg, mert ott egy 10%-os korrekció volt, ugye azt napokig ütötték, vágták, sőt, többen sortolták. Most $50 fölé tudott emelkedni ezzel a 10%-os fölpattanással. Hát a folytatás megfejthetetlen, nagyon mozog, nagyon volatilis.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És itt van Czoller Andi, magában motyog és artikulál, úgyhogy furcsa reggele lehet. Szia, jó reggel!
Próbálom bemelegíteni az arcizmaimat. Ja, még nem nagyon beszéltem senkivel, gondoltam, hogy egy kicsit.
Igen, hát egyébként ez probléma. Ez sokszor elkerül.
Egyet hallottunk belökve az ablakot. Úgyhogy azzal még nem sikerült.
Igen, sokszor azért trillázok és hangosan beszélek a kocsiba, mert nem volt, nem találkoztam reggel csak a macskákkal, azokkal ugye nehéz hangszálat melegíteni. Kicsit bár el szoktam dumálni velük, de azért az egy viszonylag egyoldalú kommunikáció, és akkor egyszerűen szoktam ugye csinálni, de te ezt most itt megtetted a stúdió sötétjében.
Na, hát akkor halljuk az eredményt.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0-án. Április 3-án, szerdán reggel 7 óra 9-kor jelentkezünk Ács Gáborral.
És Kede Balázsa.
És a kedves hallgatókkal, akikből az egyik azt írja, hogy bocs, de ez a feldolgi továbbra sem jó. Ez a Man of the Moon. Szerintem jó.
Feldolgit még nem hallottam becélni, de jó, igen.
Feldolgi, feldolgi.
Szerintem az eredeti is jó.
Nekem tetszik. Engem az bosszant, hogy ez a banda, ez marketingből egyes. Tehát most látom ezt a három felkiáltóját, én mindig elfelejtem.
Csik.
De
ezt úgy
nem, hát akkor kimondva is jó.
Szerintem direkt anti-marketing volt ilyen hülye nevet választani.
Nagyon jó. Szerintem az ennek nagyon jó az anti-marketing, és akkor majd hallják 60-an, meg megjegyzik őket. Szerintem az Isten. Ez egy jó ötlet.
Ahhoz képest 10 évvel ezelőtt, amikor úgy emlékeim szerint ők úgy bejöttek, azért elég nagy média hype volt körülöttük, és az első albumok körül már, ha jól emlék, de átütötték azért a...
Azt eltűntek, látod?
Hát...
Ez az. Ez erről beszél.
De annak ez lehet, hogy semmi köze ahhoz, biztos, hogy milyen hülye nevet találtak ki maguknak, de mindegy. Ezt nem mi fejtjük meg az
de biztos. Szerintem egyébként jó, nekem tetszik, de hát nem vagyunk egyformák. Aztán azt mondja, hogy miatt még útinformációt keresek, azért érezni, hogy kicsit kevesebb a... Kinézek a Váci úton, hogy bement három autó, kevesebben vagyunk. De írjatok, hogyha láttok az utak világáról valamit.
A GVH-s hírről ugye többeknek is a Spár dolog jutott az eszébe.
Igen, reméljük, hogy nincs.
Nem meglepő, viszont tegyük hozzá, tehát ahhoz kép, ugye azért az fontos, hogy ott a Spár vezet, tehát ott nem a magyar kormány részéről indult el valami, hanem ők ráépültek. Tehát a Spár nyilatkozat. A Spár vezetőinek nyilatkozata miatt indult el a lavina, aztán utána, hogy erre hogyan reagáltak, és milyen kampány, milyen kommunikációs kampányt épített erre a magyar kormány, az már egy dolog, az már egy itteni döntés volt. Hát kellett is pár nap, mire kitalálta a kommunikációs agytrözt, hogy mit építsen rá, meg hogy le túl kiabálni azt a kármentést, amit más ügyek folytán ők ugye a propaganda oldaláról most végeznek. Ez lehet. Viszont ez a salátatörvény, ez korábbi, mint ahogy a Spár ügy kirobbant, illetve hogy itt már volt egy kész tervezet, amit nyilván nem egy nap alatt készítettek el. Lehet, már volt olyan szöveg, amit elolvastunk, és azt gondoltuk, hogy egy óra alatt. De ez valószínűleg azért nem ilyen volt. Oké, zárójel bezárva. Úgyhogy mégis inkább arra gondolunk, hogy nincs összefüggés azzal, ami utána a Spár ügyben neki robbant, illetve amilyen csata, amiben a magyar kormány kőkeményen beleállt a Spár vezetőjének a nyilatkozata után. Nos, mehetünk tovább?
Persze, azt várom.
Szaladjunk. Jó.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Igen, ezt tudom.
Még az előbbihez még mindig jön.
Persze, sem a dallamot, sem a ritmus nem sikerült eltalálniuk, bántsa a fülemet. Hát, ne, nem akarták eltalálni, tehát ők így értelmezték el, igen, igen, ami igen. Nem jelenti azt, hogy ne lehetne rossz.
Na, persze. De most erről most már leválva tényleg ráfordulunk azokra a bejelentésekre, amelyek a járókelőre érkezik, járókelő.hu-ra érkezik, és Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával beszéljük át. Szia, jó reggelt!
Reggelt, sziasztok!
Na, itt a hónap első szerdája, úgyhogy átnézünk, szemezgetünk abból a, nem azt mondom, hogy 75 ezerből, mert elértétek a 75 ezer megoldott, ugye, tanács sokkal több van, ugye, mert ezek csak a megoldottak.
Egy hónap alatt is több, mint 1000.
Igen.
Tehát, igen.
Jól megy a dolog. Azért, gratulálunk,
mert itt csak egy nagyon szűk ízelítőt kapunk ezekből az ügyekből, de hogy hatalmas mennyiségben futnak most már be, úgyhogy ez tök örömteli, meg az, hogy elég sok esetben abszolút hatással van az, hogy ti ezt nyilvánosságra hozzátok, tapossátok kicsit az illetékeseket, akik talán jobban elindulnak a megoldás irányába. De akkor mesélj erről kérlek néhány dolgot, ez hogy is működik.
Igen, így van. Márciusban elértük a 75 ezer megoldott közterületi problémát, vagy ezt a 75 ezeres számot. Ez Budapesten, tehát ez azt jelenti, hogy Budapesten kívül mi 23 vidéki városban is jelen vagyunk, és csak Budapesten most már 75 ezer megoldott közterületi probléma volt márciusban, de azóta egyébként már 76 ezer felett járunk. Ez ugye 11 éves a szervezet, tehát hogy ez azt jelenti, hogy az elmúlt 11 évben sikerült ennyi ügyben kommunikálni az illetékessel és segíteni ezeknek az ügyeknek a megoldásában. Ez ugye évente körülbelül egy ilyen 6500 probléma megoldását jelenti, és hát ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a 11 év alatt ez mindig 6500 volt, az elején még azért elég kevés ügy érkezett hozzánk, az utóbbi években nőtt a bejelentések száma is, és ezzel együtt nyilván a megoldott ügyek száma is. Ugye itt is beszélgettünk már statisztikáról, ez ugye nagyon változó, hogy milyen témáról van szó, vagy milyen illetékesről van szó, ezért úgy körülbelül az ügyek háromnegyede megoldódik.
Uh-huh. És mekkora stábbal tudjátok ezt most kezelni?
Hú, ennek utána kell számolnom, mert most...
Hozzávetőleg.
Igen. Mi a stáb, tehát akik a járókelőben munkatársként dolgozunk, mi nagyon pici létszámmal, azt hiszem, hogy öten vagyunk, és nagyon sokan részmunkaidősök vagyunk, tehát mi tulajdonképpen az alapokat biztosítjuk ahhoz, hogy az önkéntesek tudják ezeket az ügyeket kezelni, ők körülbelül ilyen százan vannak az önkénteseink, nagy részt ügykezelők, de rajtuk kívül van, aki akár mondjuk a pénzügyi területen segít, akár cikkeket fordít, előtte-utána fotókat készít, amivel a Facebookon, social médiában tudjuk mutatni, hogy hogyan néz ki egy-egy ügy a megoldás előtt és után. Szóval nagyon sokféle önkéntes dolgozik nálunk, de a többség az ügykezelők, és ezúton is köszönjük nekik, mert ők azok, akik ezeket az ügyeket kezelik.
Oké, köszönjük mi is, és tök szép.
Nézzük
dolog.
Akkor egy pár konkrét ügyet, ami most van napirenden, például az Izabella utca és a Király utca sarkán, ugye van több trollibusz megálló, és általában telerakják, tehát megtöltik a parkoló autók, és ez elég bosszantó, és az illetékes hatóságokat szólítja fel cselekvésre az, aki ezt látta és beírta.
Igen, tulajdonképpen ez február elején, február 13-án érkezett ez a bejelentés hozzánk. Uh-huh. Nagyon sok fotó látható az oldalunkon, amiről ugye itt mindig csak mesélni tudunk a rádióba, de hogy tulajdonképpen nagyon változatos képek, mindenféle személyautók, áruszállító autók, taxik. Ez ugye a Király utcában a 73-as és a 76-os trollinak a megállója, ez az Izabella és a Király utca sarok. És hát tulajdonképpen ez látható ezeken a felvételeken, hogy a két utca kereszteződésénél a sarkon van egy pár poller, ezek ugye akadályozzák a parkolást, de ahol vége van a poller sornak, ott tulajdonképpen rögtön elkezdenek parkolni az autók, konkrétan a troli megállóban, amitől ugye videófelvétel is érkezett itt a bejelentőtől, és hát látszik, hogy áll a troli, dudál, nem tud beparkolni a megállóba, várni kell arra, hogy az éppen villogó lámpával álló autó elmenjen onnan, de hát számos eset van, amikor nincs ott a sofőr, és tulajdonképpen nem tud beállni a troli a megállóba.
Igen, itt látszik, hogy sokszor árupakolók és teherautók jönnek, úgyhogy nyilván, hogyha éppen fordulóban van, akkor azt meg kell várni, úgyhogy az meg föltartja a forgalmat, ez elég gáz. Aha.
Hát ez olyan durva, hogy az a megállóban nyilván nem lehet végigpollerezni, tehát hogyha annyi hely van, és azt is elfog, már a megállóba is beparkolnak, eddig azért nagyjából
de miért ne lehetne? A gyalogos elfér a pollerek között.
De...
Szokták is végig pollerezni egyébként, és itt megállók. Is ezt kéri a bejelentő.
Igen.
Lehet az.
Hát szokott lenni, amikor pollerek között szállunk fel, csak ugye ez mindig azért nehéz egy picit, mert ugye arra ott figyelni kell, hogy ugye az ajtók hogyan nyílnak. Ugye vannak olyan megállók, ahol többféle troli is megáll, nem ugyanolyan hosszúak, nem ugyanott nyílik az ajtó. És hát ugye van olyan is, amikor alacsony padlós járműnél mondjuk kerekesszékkel kell lejárni, tehát itt a pollerek távolsága vagy elhelyezése az nem mindegy, tehát valóban teljesen
megoldhatatlan feladat.
Hát ugye itt ellenőrizni is lehet, de igen. Szerintem pollereket is azért lehet kirakni. Mi itt a Budapest közútnak továbbítottuk az ügyet, mert pollereket kért a bejelentő, de akár a közterület felügyeletnek is itt is felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a szakaszt érdemes volna ellenőrizni.
Fölkeltette természetesen a figyelmünket a Boráros téri giotin.
Hú, az kemény.
Fogalma. Ez mi is pontosan?
Igen, hát ezt így neveztük el ezt a jelenséget. Itt a Boráros térrel kapcsolatban szerintem a nálatok is nagyon sokszor igen, beszélgettünk, hogy rengeteg panasz érkezik a Boráros térrel kapcsolatban, nagyon rossz állapotban van, és most tulajdonképpen tehát ahogy az aluljáróból feljövünk, ugye egy lépcsős soron, ott fölötte szoktak lenni ilyen plexi elemek, amik ugye védik a aluljárónak a peremén található, és akkor ott védik ugye a területet, hogy nem jut valaki lehessen, és ez a, vagy nem biztos, hogy plexiből készül, de hogy el tudjuk képzelni, tehát ilyen műanyag elemek, és ezek közül az egyik összetört, és a képen az látszik, hogy hát így félig meddig ott még egy ilyen várakozó állásponton van ez a műanyag darab.
Igen, hogy maradjon vagy essen, igen.
És hogy melyik pillanatot válaszol.
Igen, ami hát ugye elég balesetveszélyes, mert az aluljáróban közlekednek az emberek ezen a lépcső, soron is közlekednek az emberek, úgyhogy ez bárkinek a fejére esett, vagy bárkire ráesett. Én azt gondolom, hogy itt nem csak ez a billegő elem a probléma, hanem alapvetően itt a Boráros téri résszel alapvetően kellene kezdeni valamit, mert itt tényleg nagyon-nagyon sok bejelentést kaptunk már mi is, hogy burkolati elemek leestek, tele van graffitizve, tehát nincs jó állapotban ez a rész sajnos, és ezt most itt ez az eset is bizonyítja, hogy sok mindent fel kellene újítani.
Egy másik érdekes esetnek a Gerebj és anonim bejelentő munkacímet azt már én adtam, de tényleg nagyon érdekes, hogy még munkát is vállalt. Egyik bejelentő csak, hogy történjen már valami a Grassalkovics úti felüljáró alatt. Ez mi is történik ott?
Igen. Hát itt egy elég elkeseredett bejelentőről van szó, azt hiszem, bizonyos szempontból, de ugyanakkor meg nagyon aktív, és tesz is azért, hogy megoldódjon ez az ügy. Itt a Grassalkovics úti vasúti felüljáró környékén ő ezt már tavaly augusztus elején jelezte, hogy nagyon nagy mértékű szemét található. Mi ezt továbbítottuk a MÁV-nak, mert hozzájuk tartozik a terület, és nézem a levelezést, ugye itt a járókelő felületén mindig lehet látni, hogyha az illetékes válaszol, és hogy mit válaszol pontosan, és itt a szeptemberben továbbították a megfelelő egységnek a kérelmet, de hát azóta sem történt semmi, úgyhogy a bejelentő most tulajdonképpen itt márciusban arról értesítette a MÁV-ot is, és hát minket is, hogy ő most akkor itt nagyon sok területet már megtisztított, összeszedte a szemetet, és voltak olyan részek, ahol annyit tudott vállalni, hogy összegyűjti egy kupacba a szemetet, és azt kéri, hogy vigyék el, és hogy akár szívesen vállalja ezt hosszú távon is, hogy ő itt a szemetet összegyűjti egy kupacba, csak történjen valami, tehát hogy valaki segítsen neki abban, hogy itt nagyon nagy méretű hulladékokat viszont nem tud elszállítani, és hát ebben várná az illetékes segítségét, aki egyébként felelős a területért, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ez igazából az ő feladata volna.
Uh-huh. Oké, okay, hát ezek megint izgalmasak voltak, úgyhogy köszönjük szépen, és nektek meg akkor további sok-sok ezer megoldott bejelentést kívánunk.
Köszönjük szépen, még megragadnám az alkalmat, hogyha engeditek, hogy
persze, a felajánlás az 1%-ra.
Figyelmét, igen, hogy ugye mi egy egyesületként működő szervezet vagyunk, és az adó 1%-ot az számunkra is fel lehet ajánlani, és ezzel kapcsolatban minden információ megtalálható a járókelő.hu oldalon, úgyhogy ha valaki támogatna bennünket és segíteni azt, hogy a környezet szebb, tisztább, egészségesebb legyen, akkor mi is nagy örömmel fogadjuk az adó 1% felajánlásokat.
Hogy ott még egy fontos kérdés a hallgatóktól, csak Budapesten működtök, vagy az agglomerációban is?
Agglomerációban is, még talán az elején mondtam, hogy Budapesten kívül 23 vidéki városban, és nagyon sok agglomerációs településen is van.
Itt egy konkrét kérdés érkezett, hogy egy 11 000 fős település csatlakozhat-e hozzátok, vagy
mitől függ, hogy
hol tudja elindítani ezt?
Igen, arra kérnénk, hogy a járókelő.hu felületén a kapcsolatmenüpontba vegye föl velünk a kapcsolatot, és meg fogjuk beszélni. Igazából bármilyen településen el tud indulni a járókelő, ehhez mindig helyi önkéntesekre szükségünk van, akik
van egy csapat, aki ezt gondozza, akkor mehet a buli. Nagyon
így
klassz.
Van, mert szükséges helyismeretre ahhoz, hogy az ügyeket kezeljék, úgyhogy de nagyon nagy örömmel várjuk a jelentkezést.
Oké, Zsuska, köszi szépen, jó munkát, szép napot.
Én is nagyon köszönöm, sziasztok.
A Molnár Zsuskával, igen, a járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az idén először lehetőség nyílt arra, hogy nem kell megvárni a lakásbiztosításunk évfordulóját, hogyha mi váltani akarunk, vagy változtatni akarunk, szolgáltatót akarunk cserélni, hanem van egy időpont, ez a márciusi hónap, amikor felmondhatjuk, és utána megköthetünk egy újat. Most annak járunk utána, hogy mennyiben volt sikeres ez a kampány, mennyien válthattak. Ezt Betnyő Mártonnal, a Netrix ügyvezető igazgatójával beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Na az a hírjárja, hogy olyan 200 ezer körüli váltás történt, ez helytálló az a szám, vajon? Ti mit láttok, hogy hogyan alakult ez a kampány, mennyire ugrottak rá az emberek, mennyire nézték át a biztosításaikat?
Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sikeres a kampány, ha beleszámítjuk azokat az ügyfeleket is, akik a saját biztosítójuknál közvetlenül újították meg a szerződéseiket, ez a szám inkább 350-380 ezer szerződés lehet. Ez nagyságrendileg 12%-át érinti a meglévő 3,3 millió lakásbiztosításoknak, tehát ekkora volt az érdeklődés. Összehasonlítva ugye, akik régebb óta foglalkoznak, illetve birtokolnak biztosítást, 2006 és 2012 között volt egy kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási kampány, ahol évvégén, évfordulóra lehetett mindig egységesen megújítani a lakás, vagy a gépjárműbiztosításunkat. Ugye akkor az első évben egyébként az ügyfeleknek mindössze 6%-a váltottak, most nagyjából kétszer akkora volt az érdeklődés, ebből kifolyólag én jövőre még nagyobb érdeklődést számítok a piacon.
Ez a saját biztosítónál megújítás, ez mit jelent, hogy tudtak esetleg újra tarifálni, jobb megállapodást kötni, vagy pusztán, ez is elég fontos lenne, egy infláció követéssel aktualizálni a biztosított értéket, és azt azzal menni tovább?
Tehát megszüntetni ezt a bizonyos alulbiztosítottságot, amiről sokat beszéltünk.
Ugye talán az alulbiztosítás volt a legnagyobb probléma a piacon, ami szükségessé tette ezt a kampányt. 10-ből 8 ügyfél ugyanis érintett volt ezzel a problémával. Ugye az alulbiztosítás azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt 30 millió forintból fel tudtam építeni még egy 100 négyzetméteres házat, ma nagyjából ugyanezt 60 millió forintból tudom megtenni, és hogyha a biztosítómnál nem követtem le ezt a értéknövekedést, és ahogy említettem, 10-ből 8 ügyfél ezt nem követte le, bizony alulbiztosítottá vált, az azt jelenti, hogy egy-egy kárnál, ennél a példánál például csak a felét fizette ki a biztosító a káreseménynek, tehát leginkább ezt a problémát kellett orvosolni és megszüntetni. Akik megújították a lakásbiztosításukat, természetesen ezt a problémát megszüntették, és a másik fontos tény, hogy, hogy ezért nagyon sokan elég nagy összeget meg tudtak takarítani a lakásbiztosításuk díjából. Mi átlagosan 20-25 ezer forintos megtakarítást érzékeltünk az ügyfeleinknél.
Uh-huh. Ennél azért voltak magasabb várakozások is, mármint a kampány elején, hogy többen érdeklődnek. Nyilván, amikor először történik ilyesmi, nehéz mihez viszonyítani, úgyhogy azok a várakozások, hát nem tudom, talán kicsit ilyen vágynak is számítottak. Nagyjából elégedett tehát ezzel így a piac, illetve a biztosítók, illetve az alkuszok?
Ugye a mi előzetes várakozásunk kb. 400 ezer darab váltó, illetve megújító ügyfél volt a piacon. Ehhez képest értük el ezt a 350-380 ezer darab érdeklődőt az előző hónapban. Összességében én azt gondolom, hogy első évben elégedettek lehetünk ezzel a számmal, hogy említettem, kétszerese volt, mint a GFB kampányban tapasztaltuk. Jövőre minden bizonnyal még többen fognak érdeklődni. Talán a legnagyobb kihívás az az volt, hogy az ügyfélviselkedést el kell kezdenünk megváltoztatni. Ugye a lakásunk a legnagyobb értékünk, ezt a lakásbiztosítással tudjuk biztosítani. Magyarországon 10-ből 7-8 lakás rendelkezik is lakásbiztosítással. Ugyanakkor ezekhez a lakásbiztosításokhoz 10-15 évente szokott csak hozzányúlni a magyar lakosság. Tehát a kampánynak a másik nagyon fontos fő célja, hogy ugyanúgy, ahogy a gépjárműbiztosításunkat megújítjuk évente, két évente, meg kell tanítanunk a lakosságot arra, hogy a lakásbiztosítását is meg kell újítani évente, két évente, azért, hogy az alulbiztosítást elkerülje, és azért, hogy versenyeztetni tudja a biztosítókat, mint szolgáltatásban, mint árban.
Miek a legfontosabb tanulságok a kampányból? Ami esetleg máshogy alakult, vagy ami meglepő volt? Tehát mi jött le így az első összegzés alkalmával?
Ugye mi is megújítottuk a folyamatunkat. Szerintem az első tény, amire rácáfoltunk, vagy abszolút találkozott legalábbis a mi várakozásunkkal, hogy ezt a biztosítást is meg lehet kötni online, és össze lehet hasonlítani online a szolgáltatást. Az ügyfelek nem csak az ár alapján keresik az új lakásbiztosítást, illetve a szolgáltatást, hanem magát a színvonalat is, a szolgáltatásnak a tartalmát is szeretnék összehasonlítani. És ami szerintem nagyon fontos tanulság, hogy akkor tudunk mindannyian sikeresek lenni az értékesítésben, hogyha kellően le tudjuk egyszerűsíteni a termékkínálatot, és el tudjuk magyarázni mindenkinek, hogy pontosan miről is szól a lakásbiztosítás, milyen szolgáltatások, milyen tartalmak vannak benne, hiszen azért egy átlagos polgár nem lakásbiztosítási szakértő.
Az biztos. És akkor folyt köv jövő március, az akkor most már mindig így lesz, tehát a március van kijelölve úgy, mint annak idején a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál a november volt, igen, tehát akkor ez most már így...
Igen, az elmúlt hetekben bekerült a biztosítási törvénybe az, hogy jövő márciusban is lesz lakásbiztosítási kampány, tehát nekem az a várakozásom, hogy mostantól gyakorlatilag neki két évfordulóval, illetve két megújítási lehetőséggel rendelkezik legalább, ugye az eredeti megkötési dátum, illetve a fogyasztóbarát lakásbiztosításoknál akár ez negyedéves megújítási lehetőség is lehet, és természetesen jövő márciusban az, aki most lemaradt a kampányról, élhet újra a lehetőséget, és megújíthatja a lakásbiztosítását.
Uh-huh. Mi a különbség, akkor csak fölmerül, hogy ott azt meg kellett szüntetni, és kivezették a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, hogy nincs rá szükség. Ezt meg bevezették, és milyen jó. Mi a különbség a kettő között, hogy ott nem kellett, itt meg fontos és jó, hogy összehasonlítsuk. És egy kampányban figyeljen oda mindenki arra, egy adott hónapban, hogy itt lehet spórolni.
Ugye talán, amit említettem, a legfontosabb az ügyfélviselkedésnek a megváltoztatása. Gyakorlatilag négy biztosító dominálta a lakásbiztosítási piacot. A váltók számából adódóan természetesen továbbra is ez a négy nagy tradicionális biztosító maradt a legerősebb a lakásbiztosítási piacon, de az látható, hogy elindult egy változás. Szerintem a legfontosabb, és valószínűleg addig marad ez a lakásbiztosítási kampány, amíg mindannyian meg nem tanuljuk, hogy a lakásbiztosításunkkal is foglalkozni kell. Tehát szerintem a kampánynak a legnagyobb hozadéka amellett, hogy egy jobb szolgáltatási színvonalat, egy kedvezőbb áron találtunk meg most a piacon, az az, hogy pénzügyi tudatosságra neveli a társadalmat.
Uh-huh. Oké. Okay. és akkor a kötelezőnél már ez megvolt, és megtartották az emberek, elérte a célját, ott már ezek szerint nem volt rá szükség, és akkor most itt néhány évig biztos abban az irányba visz.
Sokkal nagyobb a forgási sebesség a kötelező biztosításoknál. Tavaly évben összesen a lakásbiztosítást 350-400 ezeren váltottak, 3,3 millió szerződésre vetítve. Ez az arány jóval magasabb a kötelező biztosításnál, miközben egyébként ugye gyakorlatilag a lakosság nagy része mindkét termékkel, mindkét szolgáltatással rendelkezik. Uh-huh.
Világos. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot. Jó munkát.
Én köszönöm. Szép napot.
Besnyő Mártonnal, a NetRisk ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Az első lakásbiztosítási... Mi ennek a hivatalos neve, nem is tudom. Hát, lakásbiztosás váltó kampány, vagy...
Maradjuk annyiban, az jó hangzik, igen.
Jó. És akkor jövőre folyt köv.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na, csak egy szó még a biztosítási ügyekről. Azt írja egy hallgató, hogy neki a biztosítóváltással az a baja, hogy csak csomagot lehet venni. Egyes kiegészítőkért például elfolyó víz, közelharcot kell a biztosítókkal vívni, abból a közelharcból meg 10 évenként elég. Én szerintem mindenhol közelharcot kell vinni a biztosítóval, ahol fölmerülhet az, hogy én voltam trehány, vagy pedig tényleg egy biztosítás.
A kiegészítőkre gondol, még a megkötéskor, nem akkor, amikor bekövetkezik a káresemény, és hogy az éppen fizet vagy nem fizet, hanem hogy bizonyos dolgok, amik gyakran előfordulnak, azok kimaradnak, és nehéz olyat találni. Hát,
ja, nem, lehet,
én, ugye, én ezt most így jobb, uh-huh. másodszor elolvasva így értem. Hát nyilván, amiből túl nagy kockávatja lenne a biztosítónak, az kevésbé előszeretettel kötik meg. Ha valakinek ez fontos, akkor rá kell szállni az időt, igen, és akkor addig kell keresgélni, ameddig nincsen konstrukció, amivel ez benne van.
Na, de viszont egy egészen más témánk van. Egy Business Talks nevű üzleti konferenciáról fogunk beszélgetni, mondhatni a főszervezőkkel. Starcz Ákos, az Indomédia vezérigazgatója van itt velünk, és Bódis Zoltán, a BDO Corporate Finance igazgatója. Jó reggelt, szervusztok!
Sziasztok, köszönjük!
Jó reggelt! Okay.
Mielőtt rátérünk, hogy hol lesz, mikor lesz, nézzük meg, hogy miről van szó, mert a cím az jó hangzik, Business Talks, kicsit olyan kötetlennek, de mégis olyannak tűnik, ahol elég sok infót, elég sok üzleti ötletet be lehet szedni.
Igen, hogyha visszatekintünk a tavalyi évre, akkor az Economist gazdasági portálunk jelentkezett egy AI Summit nevű rendkívül sikeres mesterséges intelligenciával foglalkozó konferenciával, és mert a tavalyi évben csináltunk egy makrokonferenciát, de akkor már megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk egy olyan kicsit kötetlenebb, kicsit az üzlet emberek, vagy az ilyen sikerkovácsok kulisszái mögé betekintő konferenciát is szervezni, ami nem egy ilyen közgazdasági vándorgyűlésre hasonlít, hanem kicsit az üzletről lehet beszélni, kicsit a sikerekről lehet beszélni, és idén a fókuszba a generációváltást hoztuk. Úgyhogy ez lesz a fő témája a konferenciának.
Hát ez mondjuk jó pár éve téma, egyre több cikk is születik erről. Nyilván azzal párhuzamosan, hogy egyre több cégnél lett ez akut kérdés. Mi lenne ezzel kapcsolatban a mondás? Láttuk a listán, hogy azért elég sok olyan cég vezető lesz itt, akár az első, vagy a generációváltás előtti, illetve az új vezetők is, akik a saját történeteket el tudják mondani.
Próbáltuk a programot úgy összeállítani, hogy legyenek abszolút a fiatal, kezdő vállalkozó, sikeres vállalkozókból előadóink, akár mondjuk a Balázs Kicks üzlethálózatot üzemeltető.
Nála még ez a kérdés nem merül
föl. Így van, nála nem merül föl, vagy akár a Mobilfoxos, Dealer Kevin esetében sem, de vannak már olyanok, például jön ha nem mondhatok cégneveket, akkor persze, mondjuk persze. A Schillertől a teljes három generáció, vagy jönnek Heimanék, Laposa Bence, tehát hogy próbálunk olyat hozni, ahol már megtörtént a generációváltás, próbálunk olyat hozni, ahol fel sem merült, és próbálunk olyan cégeket hozni, akik kifejezetten elutasítják, mert azt mondja a tulajdonos, hogy nem, ezt én alapítottam, itt én halok meg, és akkor itt jön majd persze a tanácsadó szerepe, hogy jó, de hogyha te így gondolod, akkor nem lenne baj, hogyha elkezdél azon gondolkodni, hogy nem élsz örökké, és akkor mit fogsz tudni ezzel kezdeni, hogy fogsz tudni ebből kiszállni, hogy érdemes lenne felkészülni az exitre, és itt egy újabb elképesztő, ilyen érdekes témacsokrot nyitunk ki, mert jellemzően, de ezt majd nyilván itt a kollega kifejti részletesebben, amikor elér a cég méret, vagy a cég gondolkodás erre a pontra, akkor viszont elképesztő érdekes problémák merülnek föl, mert mindenki fejében lévő cégérték, az drasztikusan különbözik a piac, piac által gondolt
hát
értéktől. Így van, hát nyilvánvaló. De hogy
ez ingatlannál is úgy van, hogy ha két kezemmel építettem, akkor ez az legalább kétszer annyi, mint a piac.
Ez egy érzelmi kérdés.
De hogy nem is, így van, de nem is alkalmas a legtöbb cég arra, hogy valamiféle új befektetőt, vagy egy új menedzsmentet befogadjon. Tehát, hogy próbáljuk ezt a kérdést azért egyrészt kicsit könnyedebben megfogni, hogy tényleg ilyen sikertörténeteket nézzünk, megnézzük mondjuk a MobileFox történetét, a legkézzel fogva, talán a legérdekesebb történet az elmúlt időszakból, de hozzuk azokat a nagy öregeket, akiknek ez valamilyen módon sikerült, valamilyen formában.
Uh-huh. Egyébként zoldán sokan vannak azok, akik ennyire úgymond makacsul ragaszkodnak.
Nagyon sokan.
Ugye?
Sokan
tehát
vannak.
Ez a rendszerváltó nem generáció sokan, egy sokan... kicsit olyan...
De igen. Változik? Mert közben olvastunk erről, hogy talán valami megindult. Tehát
változik,
azért vannak,
igen,
pont a jó példák is
segítenek. Rengetegen vannak, úgy felmérések szerint kb. 150 ezer céget érint most a generációváltás, uh-huh. ami egyébként egy teljesen normális folyamat a világban mindenhol. Mi Közép-Kelet-Európában egy kicsit speciális helyzetben vagyunk. Mert ez
kicsit koncentráltá vált a
rendszerváltás. Így van, pontosan, hiszen a rendszerváltás és a gazdasági rendszerváltás után tömegével alakultak a cégek, és az a generáció, aki alapította, első alapító volt, az gyakorlatilag most ért el odáig, hogy gondolkodjon azon, hogy átadja a cégét valaki uh-huh. másnak, vagy kiszálljon az üzletből.
Hát, van, aki már kénytelen, ugye már a korából adódóan, de még akkor sem mindegy, hogy most külső, vagy családon belül, vagy.
Hát ez az újabb dilemma, hogy van ez az érzelmi kötődés. És az én várom, az én építettem, az én mindenem, és rettenetesen sokat ér egyébként is, és akkor van a másik, hogy egyáltalán akarja-e az utód, a családon belüli sarj
folytatni. Több opció van ugye a generációváltásra, és nagyon furcsa, de a természetes öröklődés, amit említettél, hogy a család viszi tovább, azt kell mondani, hogy a legritkább ebben az esetben, mert nem csak üzleti generációváltás van, hanem egyébként szociológiai értelemben is van egy generációváltás, és azt a fajta életformát, kötődést, elkötelezettséget, amit egyébként a szülő beletett a vállalkozásába, ezt egy mai utód nem biztos, hogy szívesen tovább veszi.
Uh-huh. Hol lesz az esemény egyébként? Mert azt láttam, hogy vagy 50 előadó lesz.
Így van,
több
mint 50 előadó, és a kedvenc helyszínünk Zeneháza, uh-huh. Várostiget. Tavaly az AI Summitot is ott csináltuk, és nagyon-nagyon megszerettük a helyszínt, és azt gondolom, hogy a vendégek vagy a résztvevők is megszerették, úgyhogy mi is idén visszavittük ezt a üzleti konferenciát ide.
Még néhány nevet szeretnék kérni, nyilván láttam, hogy Schilleréket említettük például, de Béres család, hogyha a nevüket mondom, akkor tudjuk, hogy miről van szó. Szóval a Lévai családnál nem biztos, hogy egyből beugrik, hogy Biotech USA, sokan nem is tudják, vagy gondolják, hogy magyar vállalkozásról van szó, amely világon mindenhol, vagy hát nem mindenhol, de rendkívül sok helyen ott van a termékeikkel. Béreseknél most a harmadik generáció van?
Igen.
Biotechnél a második.
És mindenhol
az, ahol...
igen, az új generáció jön ettől a két említett cégtől. Egyébként a Biotechnél ugye maga érdekes a cégtörténet is, mert nagyon komoly akvizíciókon vannak keresztül. Igen. Tehát, hogy ők nem csak a generációváltást ugrották meg, hanem azt a kelet-európai nyomort, hogy akkor valahogy itt beleszorulunk ebbe a Kárpát-medencébe. Tehát egyrészt az országhatárt is túl tudták ugrani, másrészt a legnagyobb konkurenciájukat
megették. Meg hát eleve a termékfejlesztés, az egész marketing, hát évekig szerintem emberek nem tudták, hogy az egy magyar cég. Hát annyira profi igen. volt ez az egész, hogy azt lehetett gondolni, hogy ez egy valahonnan importált termékcsalád, ami a polcokon van. És akkor van egy csomó olyan nagy név, akik hát már ilyen biznisz celebritások, ilyen Balogh Levente, Moldován András, Oszkó Péter, akik emellett persze óriási tapasztalattal rendelkeznek, és szintén nagyon sok hasznos és klassz infót át tudnak adni.
Így van, tehát a logika az nagyjából az volt, hogy megpróbáltuk a cég életciklusának minden egyes szakaszát valamilyen módon dramatizálni a program során, tehát hogy beszélünk majd a finanszírozás kérdéséről, beszélünk az alapítás kérdéséről, hogyha mondjuk logikailag most megcserélve ezt a két elemet, és akkor amiről elkezdtünk beszélni, az pedig az exit, illetve a generációváltás kérdése, de boncolgatjuk azt is, hogy oké, hogyha én mondjuk befektető vagyok, akkor hol találok ilyen cégeket, milyen tanácsadót, hol kell, egyetlen, hol a bejárat ebbe az ökoszisztémába, hogyha én szeretnék egy ilyen céget megvásárolni, akkor van-e ilyen eladó, és hol találom ezeket. Tehát próbálunk minden szempontból, egyrészt a cégek, cégtulajok számára is érdekes tartalmat szolgáltatni, és a befektetők számára is, tehát hogy ez tényleg egy üzleti találkozó.
Ez volt, hogy a bolyongás ebben a dologban?
Tehát, eléggé, igen.
Ugye? Tehát azért nem
elég értem,
hogy hol lehet megtalálni.
A generációváltás nem egy pillanatnyi történet, ez egy folyamat, egy felkészülés, és ezt időben el kell kezdeni ahhoz egyébként, hogy a régi tulajdonos a saját érdekei szerint, vagy kívánsága szerint tudjon kiszámítani.
És egyáltalán megtalálni, hogy hol kezdje,
és megtalálni, hogy hogy kezdjen neki. Tehát nagyon fontos az, hogy egyfajta tudatosság szükséges ehhez.
Az egyik szekció címe a Future Innovation, hát ez egyszerre sokat mondó, meg egyszerre nagyon tág. Itt mi lesz a milyen résztvevőkkel, hogy csaptok bele az innovációs témakörbe?
Igazából ez a konferenciának az a magja, vagy az az alap tematikája, amit mondjuk minden évben szeretnénk majd visszahozni. Nyilván, ahogy említettem, idén a generációváltás, és akkor itt visszautalva, hogy nincs lerágva ez a csont, azt gondolom, hogy nincs, mert hogy ez most kerül az asztalra, ahogy hallottuk, hogy a magyar történelmi vagy a gazdaságtörténelmi sajátosságok miatt ez egyre forróbb téma lesz, és szerencsére elkezdtek itt bankok, tanácsadók foglalkozni ezzel a témával pár évvel korábban, de azt gondolom, hogy előttünk álló éveknek a nagyon komoly kihívása és kérdése ez. Visszatérve az innovációs tematikánkra, itt megpróbáljuk szintén szektoronként, tehát itt végignézzük a kereskedelmet, a szolgáltató szektort, az agráriumot, megnézzük, hogy milyen innovációk vannak, mit lehet ebből tanulni, hogyha valaki a saját szektorából jön, akkor találkozzon olyan innovatív megoldásokkal, ami számára érdekes, hogy az üzletét tovább viheti. És itt az idei forró kérdés az EU-s pénzeknek a kérdése. Lesznek, jönnek-e? Ha igen, akkor milyen területre lehet?
Ha jönnek, nem mennek-e vissza?
Így van.
Elnézést, ez is az
asztalon. Mondjuk erről pont nem. Tehát érintettek erről sokat nem tudnak mondani, ők is várják, gondolom, hogy jöjjenek az EU-s pénzek, de
így van, de
hát ez egy helyzet,
amire nekünk reflektálni kell nyilván
a témában, és egy ilyen bizonytalan helyzetben.
Igen, és nyilván kormányzati oldalon is várunk megszólalókat, akik ezt a kérdést valamilyen módon reméljük első kézből meg tudják erősíteni, vagy cáfolni, és akkor nyilván az üzleti életszereplői pedig erre reagálnak majd.
Ez az innovációs kérdés, ez egyébként szorosan kapcsolódik a generációváltáshoz, mert a generációváltással, amikor az lezajlik, nyilván az új generáció, az új vezetésnek is új irányt kell szabni valószínű a cégnek, tehát úgy nem mehet, ahogy felépítette.
Egy másfajta vállalati kultúrára van szükség, illetve egyfajta ütésállóságra, ami egy picikét előtérbe került a hagyományos. Egy területre koncentrálunk, egy szolgáltatásra koncentrálunk, ez a mai életben már nem működik. Tehát olyan gyorsan változik a gazdaság és piaci környezet körülöttünk, hogy az a cég, aki nem képes felvenni, és nem elég hatékony, és nem elég rugalmas, az nem fogja túlélni. És ez nem csak generációváltás kérdése, de a generációváltás egy lehetőséget ad arra, hogy a cég egy picikét fejlessze ilyen irányban magát.
Világos. Mikor lesz a konferencia?
Április 15-én.
Április 15-én, egy egész napos nyilván.
Egy egész napos, így van, és gyakorlatilag ez szűk két hét, a rákövetkező hétfőn lesz.
Oké, és az Economics-on az oldalon nyilván megtalálható
Business részletek. Illetve az Economics oldalán megtalálhatóak részletek.
Oké, szuper, mi sok sikert kívánunk a szervezéshez, nagyon izgalmasnak és színesnek ígérkezik ez az esemény, és köszi, hogy beugrattatok hozzánk. Starcz Ákos volt a vendégünk, az Indamédia vezérigazgatója, valamint Boldis Zoltán, a BDO Corporate Finance igazgatója. Azt nézem, hogy átadjuk a helyet rögtön Czoller Andinak?
Hát azt is megtehetjük, de várja, mindjárt megtesszük.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Igen, még a járókelős troli megállóban parkolóshoz jött Gyuri üzenete, hogy számtalanszor tapasztalom, hogy a kijelölt rakodási helyen parkoló autó megnehezítve az áruszállítók dolgát, megnehezíti az áruszállítók dolgát, tehát ez egy jó összetett probléma, hogy nyilván, hogyha az áruszállító helyét elfoglalták, az áruszállító beáll a trolli megállóba, és akkor ennek nem lesz vége sehol, hogyha valahogy egyként nem, már pedig történelmi belvárosokban ez még talán sehol nem sikerült olyan nagyon jól megoldani, és itt főleg az áruszállítás okozza a legnagyobb problémát, hogy, hogy az működjön. Na, elmegyünk, hírek jönnek Czoller Andival, utána visszajövünk HR percekkel, indítunk, Deák Andrea lesz itt velünk telefonon természetesen, és azt feszegetjük, hogy ér-e szabadság alatt meg hétvégén dolgozni.
Húha, hát uh-huh. Ez egy sokakat megosztó
abszolút
kérdés, és sokan azt gondolják, hogy csak kényszerből, de meghallgatjuk, hogy mit mond erről a szakértő. Mindjárt folytatjuk.